Folytatódik az egészségkód, és a leggyakoribb gyerekbetegségekről lesz szó. Ugye van az a hit vagy tév, hit vagy tapasztalat, hogy amikor a gyerek hazahoz valamit az óvodából, akkor mindig legyintünk, és akkor azt mondjuk, hát persze, mert hogy a gyerekek mindig csak valamilyen vírust hordoznak, és aztán persze a szülő az jobban kidől sok esetben ezektől a vírusoktól. De hogy ezeket tisztába tegyük, hogy mik ezek, vannak-e új vírusok, vagy új baktériumok, amik esetleg mutálódnak, mi a helyzet a Covid óta. Szóval egy csomó kérdés felmerül ezekkel a gyerekbetegségekkel kapcsolatban, és aki a vonalban itt van velem, dr. Kiss András, a Szemmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika infektológus szakorvosa. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük ott, hogy mik azok a leggyakoribb betegségek, amik ma a gyerekekre veszélyesek, és amiket sokáig utána hordozhatnak, illetve fertőzhetnek vele.
Hát a gyermekbetegségek közül vannak mostanában olyanok, amelyek talán ritkábban találkozunk, mint mondjuk 10-15 éve. Aztán vannak periódusok, amikor úgy megjelennek, és akkor mit például a letkeinkről. Talán az elmúlt egy évben több esetet láttunk, ellenkezőleg a bárányhimlőből, összehasonlítva mondjuk a 10-15 vagy akár 20 évvel ezelőtti időszakkal jóval kevesebb van. Többek között ez köszönhető annak, hogy időről időre egyre többen és többen oltatták be a gyereküket, amikor még nem volt kötelező, és hát most már hál' Istennek kötelező védőoltások közé föl lehet véve, úgyhogy nagy valószínűséggel például már ennyiből kevesebbet fogunk látni a jövőben még ennél is, mint manapság.
Mi a különbség a lepkehimlő és a bárányhimlő között, ha már itt tartunk?
Hát ez két teljesen különböző betegség, különböző vírusok okozzák, úgyhogy ez két teljesen különböző vírus. Igen, mind a kettő kiütéssel jár, de bárányhimlőre ugye jellemző a gólyagosvörös kiütés, a lepkehimlő meg, hát ugye nagyon-nagyon félnek tőle. Bizonyos esetekben például a lepkehimlő valóban okozhat súlyos tüneteket, tehát például a terhes kismamák, várandós kismamák, ha óvakodnak, az helyes, mert a magzatra lehet súlyos hatása, illetőleg immunhiányos állapotokban, olyan alapbetegség következtében, különböző immunszupresszív kezelések következtében, legyengült immunrendszer mellett súlyos tünetek lehetnek. Egyébként egészséges gyerekeknél minimális tünetekkel zajlik le, és amikor már a kiütés van, akkor már gyakorlatilag nem igazán fertőző a környezetére, de most ilyenkor szokták elkülönülni, meg nem mehet óvodába. De hát ez például egy olyan kiütés, ami fennmaradhat egy hétig, aztán elhalványul, aztán visszajött, tehát akár hetekig hullámozhat maga a kiütés, és tulajdonképpen innentől kezdve már nem fertőző a környezetére.
Beszéljünk egy picit arról, hogy ezek a vírusfertőzések, amiket a gyerekek hazavisznek, köthetők-e időszakokhoz? Ugye jön az ősz, akkor mindig van egy ilyen nagy hullám, hogy ősszel kicsit ül a levegő, és akkor jönnek ezek a légúti megbetegedések, amiknek java része, vagy nagy része vírusos megbetegedés. Igen. Nyáron vannak-e ilyenek? Nyáron kell-e bármitől aggódni, vagy hogyha a gyermek nincsen folyamatosan ugye kortársai között, akkor ezek a veszélyek, ezek elapadnak?
Hát nyilván nyáron kevesebb ilyen jellegű fertőzést látunk, részben az iskolaszünet miatt, óvoda bezár, gyerekek nem járnak annyit közösségbe, illetőleg hát az időjárás az valóban befolyásolja ezeknek a vírusoknak a terjedését, tehát ez az őszi, tavaszi, nedves, hűvös, csapadékos idő, ez jobban kedvez a különböző vírusok átadásának, tehát nyilván ebben az időszak főleg az ilyen RSV, influenza és egyéb vírusokat, de vannak olyan vírusok, amik inkább nyáron okoznak fertőzést, tehát többek között enterovírusok, amelyek nem feltétlen olyan módon fertőznek, mint az influenza vagy az RSV, hanem tök orális úton, tehát inkább ilyen bekebelezés útján, illetőleg adenovírus is okozhat ilyen nyári megbetegedéseket, van a faringokonjunktivális láz, az inkább ilyen nyáron jellemző megbetegedés, ami a szemet, torkot érinti, lázzal jár, elhúzódóbb is lehet, akár egy hétig is tarthat. Tehát a nyárnak is megvannak ugye maga betegségei, ami nem vírus, mondjuk ilyen szalmonella fertőzések, azok gyakrabban fordulnak elő a nyáron, a különböző élelmiszerrel elfogyasztott módon. Úgyhogy igen, tehát részben kevesebb, bizonyos vírusok ritkábban fordulnak elő, de egyesek gyakrabban jelentkeznek a nyári időszakban.
Két hete beszélgettünk szintén a nyáron gyakrabban előforduló nemi fertőzésekről. És azt kihagytuk, és nem is merült fel, hogy esetleg a gyerekek ki vannak-e téve ilyen jellegű fertőzéseknek, akár a strandon, akár gyerektáborban, bárhol. Ami ugye természetesen arra is szó volt, hogy ezek nem mind szexuális úton terjednek, tehát ezek akár, hogy nem tudom, egy WC-n, egy szaunában, egy fürdőben, ezek épp úgy elkaphatóak. Gyerekekre milyen veszélye vannak ezek a vírusok?
Hát ebben mondjuk összegyen megmondom, nem vagyok expert, tehát nem látunk őszinte megmondom ilyeneket. Valóban mondjuk mint lehetőség, potenciális lehetőség a közös fürdőszoba, zuhany, törőköző egyéb használattal valóban felnőttekről átkerülhet gyermekekre, és gyermekek is kialakulhatnak megbetegedések, de azért ezt ritkán látjuk őket. Tehát potenciálisan megvan a lehetőség, de gyakorlatban nem látunk túl sok ilyen esetet, és szintén megmondok. Nyilván a gyerek nőgyógyász, ahova esetleg többször fordulnak ilyen tünettel a szülők, az talán tudja több esetet, vagy több példát felhozni erre, de itt a klinikán nem szoktunk ezt rendszeresen, ráadásul pláne nem köthetjük így, hogy most nyáron vagy télen, vagy gyakoribb lenne, vagy megnövekedne ezeknek a száma, azért mindenki jár fürdőbe, és ott gyakrabban megfertőződnének a gyerekek.
Térjünk rá egy kicsit arra, hogy a COVID világjárvány az befolyásolta-e a fertőző betegségeknek a gyakoriságát? Akár az immunrendszerünkben történt-e valami olyan változás, ami gyengítette vagy erősítette az ellenálló képességet ezekkel a fertőző betegségekkel szemben?
Hát talán az, hogy a COVID 19 fertőzés maga valamilyen szinten befolyásolta az immunrendszert, és hogy milyen hatással volt világszerte, ez biztos, hogy még kutatástárgyát képezi, és kell is, és meg kell figyelni, erre nem tudunk választ, biztos választ. Ami megfigyelhető volt világszerte, hogy maga a COVID járvány alatt, amikor lezárások voltak, mindenki maszkviselésre volt kötelezve, bezártak iskolák, óvodák, nem volt annyi személyes kontaktus, azok a vírusok, amelyek ugye cseppfertőzéssel terjednek, főleg téli időszakban, ezek a fertőzések, volt olyan év, amikor influenza gyakorlatilag mondhatjuk, hogy eltűnt, alig-alig volt megbetegedés, de ez a távolságtartásnak, maszkviselésnek és egyebeknek volt köszönhető, de mondom, influenza a párhuzamosan rengeteg más egyik is jóval kevesebbet láttunk, majd jött a felszabadítás, maszkviselés eltörlése, és elindultak ezek a vírusok, több személyes kontaktus, és ott gyakorlatilag az egy-két év alatt, mert ahhoz, hogy mondjuk egy immunrendszer, amit az elején mondtam, hogy oltás van, persze kialakul egy védettsége, ha mindig stimulus kap az immunrendszer, tehát ugyanazzal a vírussal gyakran találkozik, az egy megerősítés. Ez úgy kiesett, emiatt aztán újra beindultak ezek a fertőzések, és úgy tűnik, hogy többet látunk. Valóban egy kicsit változott a bizonyos vírusokból, mintha több lenne. Európa szerte erről beszámoltak, megváltozott egy évig, más volt a szezonalitása a vírusfertőzésnek, ennek a járványnak, ami volt az eresztében, az éjszakban is kicsit más, hogy zajlod, de az úgy visszaszökkent, és akkor tavaly meg a legutóbb, már úgy zajlott, hogy a eresztő járvány, mint ahogy szokott, hogy ősszel indult, tavaszig lecsánk, és akkor mondom azt meg előre, ez egy évig más volt. Európa szerte beszámolnak több ilyen olyan fertőzésről, és láttam ugyanakkor meg olyan előadást is, amiben azt mutatták ki pont, hogy igazán érdemben, tehát nagyságrendben nem történt bizonyos fertőzésekben változás, mármint a számukat tekintve, tehát hogy majdnem ugyanolyan számon történnek megbetegedések most is, mint a COVID előtt, úgyhogy erre azért a pontos válasz megadásához még azért sok kutatás felmérést kell végezni, hogy valóban a COVID az milyen hatással volt a különböző járványok, egyéb vírus járványok legalására, meg az immunrendszerünk.
Maradjunk egy picit az utazásoknál és a fertőző betegségek és az utazások összefüggésénél, mert hogy amikor elindulunk, mondjuk repülővel elutazunk valahová, ugye sokat vagyunk zárt térben az utazás során, akár a reptéren, ott klimatizált helyiség, van egy ilyen légkerintetés, tehát nincs kinyitva az ablak, nem cserélődik úgy a levegő, mint amikor kinyitjuk az ablakot, persze cserélődik másképpen, de ott meg egy rendszerből kapjuk a tiszta oxigént, vagy úgy cserélődik a levegő egy rendszeren keresztül, ugyanezt történik a repülőgépen, most már buszokon is ez történik. Ezekkel kapcsolatban vannak-e, nem tudom, akár kutatások, vagy tapasztalatok, statisztikák, hogy ilyen esetekben, amikor utazunk, és sokat vagyunk zárt térben, milyen jellegű légúti, vagy légúton terjedő betegségek, fertőző betegségek vannak, és miket kapunk el leginkább?
Hát nyilvánvalóan, hogyha az átrendszerben cirkuláltatom ugyanezt a levegőt, lehűtés után visszakerül, akkor ha van olyan személy ebben az átérben, aki valamilyen vírusfertőzésben szenved, akkor azért ott elég jelentősen megnövekszik annak az esélye, hogy több személy a környezetében megkapja, mert ugye ez a rendszer beszívja a levegőt, aztán kifújja, szétszórja, és erre megvan az esély, hogy azért a látfertőzőzőt, például a COVID kapcsán ugye tilos volt használni a légkondicionálókat itt nálunk is a klinikán. Nem lehetett, mert ennek van egy ilyen esélye. Hát a másik meg az, hogy ugye például a Legionella fertőzés, ami szintén egy baktérium fertőzés, az meg kifejezetten szeret megtelepedni az ilyen légkondicionálókban, hogyha az is rendesen karbantartva, tisztítva, rendszeresen fertőtlenítve, akkor ez jelentős megbetegedéseket okoz, akár súlyos, szisztémás, magas lázzal járó, rosszul lét, tüdőgyulladás, tehát ezek előfordulhatnak.
Beszélgetésünk vége felé visszatérünk kicsit a lepkehímlőhöz, mert hogy azt mondta az imént, hogy a szamárkökögéssel együtt mostában felütötte a fejét a lepkehímlő, és egyrészt a tüneteket már érintettük, arra lennék kíváncsi, mik az első tünetek, és milyen szövődményeket, vagy milyen problémát tud okozni.
Az igazság, hogy mondom, a lepkehímlő az egészséges immunitású beteg, vagy gyerekeknél, az hát kvázi egy ilyen banális betegségként zajlódik. Ha elkapja valaki a vírust, akkor némi lapangási idő után sokszor ilyen általános vírusbetegségre jellemző tünetek jelennek meg, egy orfolyás, magasabb, alacsonyabb láz, szorok, kaparóérzés, fájás. Tehát ilyen nagyon általánosban áll is vírusfertőzéses tünetek, majd ez lecseng, és ezt követi a maga kiütés néhány nappal. De most ez már egy úgynevezett ilyen immunfázis a betegségnek, ilyenkor az immunrendszernek a reakciója következtében alakul ki ez a arcon, ez a jellegzetes az orcákon mindkét oldalt a bőrpír és a testen a kiütés, ami hát viszketni nem jellemzően szokott, időnként kísérheti ízületi gyulladást, főleg, hogyha felnőttek elkapják, nők még gyakrabban jelentkezik ízületi fájdalom, enyhebb folyadékgyulladás, érzés. Tehát ezek főként a tünetek. Ami előfordulhat, hogyha várandós kismama kapja el, akkor ebben az esetben a babába átkerülve a csontvelőnek a bizonyos sejtjeit, ezeket a vörös vérsejtnek az őssejtjeit károsítva, sőt a vérszegény állapot alakulhat ki a babának minden következményével. Tehát ezért veszélyes tulajdonképpen a fáradós kismamáknál, illetőleg a magzataik számára. De egyébként egészségeseknél nagyon minimális tüneteket okoz. Ami mondjuk így kiemelendő, talán ha már így kiütésekről beszélünk, hogy sokszor van az, hogy van látványos kiütés, drámai, rettentően néz ki, mindenki megijed, és tulajdonképpen a hátterében egy akármilyen banális dolog állhat, és a kiütés maga az csak ronda, ijesztő, de nem lesznek súlyos következményei, és vannak olyan esetek, lehet egy ilyen hemorrágiás urtikária például, de vannak esetek, amik igenis súlyos fertőzésre utalhatnak, és banálisra. Például a meningokokusz, ami ugye egy bakteriális fertőzés, és nem csak agyhártyagyulladás, hanem nagyon súlyos szepszist okozhat. Sokszor indul úgy, hogy egy-két halvány ilyen, mondjuk makulopapulózus, tehát ilyen kis piros folt, esetleg kicsit kiemelkedik, ez még nem a bőrvérzés, hanem ez egy ilyen elnyomható vírusbetegségnek tűnő kiütéssel indulhat, és akkor onnan progrediál és torkolik egy szürszeptikus állapotba, akár egy fél nap leforgása alatt halálhoz is vezethet. Úgyhogy nehéz néha valóban megmondani, hogy melyik a nagyobb baj, a nagyon-nagyon ronda kiütés, vagy az az egy-két pöttye, amit, hogyha az orvos elnéz, nem veszik észre, vagy banális vírusbetegségnek diagnosztizálják, akkor akár komolyabb következménye is lehetne.
De jár ezekkel valamilyen érzés? Tehát belsőleg valamit, vagy ez csak külsőleg érzékelhető? Van-e ezzel valamilyen, nem tudom, bágyadság?
Előfordulhat, hogy van a láz, meg ez az egy-két kiütés. Nagyobb gyerekek mondjuk talán, ha nagyobb gyereket vizsgál az ember, akkor szerencsésebb, mert rá tud kérdezni, hogy tud panaszkodni esetleg, mert jelentkezhet végtag fájdalom, lábfájdalom, például jellegzetes lehet egy ilyen meningokokusz szepszis kezdetén, amikor még nincsenek súlyosabb tünetek, meg egy ilyen általános rosszulé. Tehát sokszor tényleg nagyon-nagyon finomak a tünetek, láz, általános rosszulét, ami bármilyen lázzal járó fertőző betegségben előfordulhat és jelentkezhet, úgyhogy nem mindig. Most egy csecsemőnél vizsgálva meg, hát azt látja az ember, hogy nyűgös, de hát egy lázas csecsemő az esetek döntő többségében nyűgös, úgyhogy néha nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy mi legyen egy ilyen beteggel, egy sürgősségi, hogy most hazaküldhető, mert még csak, itt tudom én, két órája beteg, és biztos egy banális vírusbetegség, vagy pedig vegyük föl, figyeljük meg, mert lehet, hogy valami komolyabb dolog van a háttérben.
Hát, hogy mondjam, így a végén azért nem nagyon nyugtatott meg, hogy esetleg ilyet észrevesz a szülő, elviszi orvoshoz, és az orvos sem feltétlenül tudja megállapítani, de azért bízom benne, hogy jó diagnózissal ezeket fel lehet fedni, ezeket a fertőzéseket.
Hát nyilván életkor szerint is, nyilván egy kisebb gyerek, aki fél éven aluli, egy éven aluli, azt mondjuk én személy szerint hajlamosan vagyok inkább egy kórházi megfigyelésre vagy beküldeni, vagy bentartani, mert nyilván nehezebb eldönteni néha, hogy pláne ha éjszaka kellős közepén bejön, hát nincs olyan gyerek, aki éjszaka, ha fölébesztik, hogy meg elkezdik vizsgálgatni, hogy ne legyen nyűgös, ne sírjon. Úgyhogy ez van, hát nagyobb gyerekek, meg mondom, ahogy azért azok kooperálnak jobban, talán lehet, hogy kérdésekre tudnak válaszolni, és azért talán jobban felderíthető, hogy mennyire komoly az a tünet vagy mögötti betegség, vagy nem.
Na jó, köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy elmondta mindezt.
Nincs. Viszont hallásra.
Dr. Kis Andrással, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika infektológus szakorvosával beszélgettünk. Ez volt már az egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Egy hét múlva is lesz egészségkód, addig is további jó rádiózást, viszont hallásra.